Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz importját az Unióba, közölt az EU tagországok kormányainak képviselőit magában foglaló brüsszeli testület. A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala is tilos lesz tehát az EU-ban, meghatározott menetrend szerint. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gázimportját 2027-től megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egy hangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa is, ezen a héten indul a postázás, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs arra bíztat, üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk Ukrajnának. Tel Avivban tárgyalnak Magyarország biztonságának további erősítéséért, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén, a világ egyik legfejlettebb haditechnológiával rendelkezik, írta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport, mondta az energiaügyi miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többlet költségeit. Lantos Csaba közölte, még nem ért véget a hónap, így pontos szám nincs arról, mennyivel növekedett a gáz, az áram és a távhőfogyasztás. A becslések szerint a földgáznál mintegy 30%-kal. A jedlikányos energetikai program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia és hőtermelő rendszerek kialakítását, a pályázatokat első ütemben már be lehet nyújtani, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható, a kormány minden eddigit felülmúló forrásmennyiséggel 41 milliárd forinttal segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöld gazdaság húzó ágazatává váljon, ismertette a tárca. A kormány konzulátus nyitott Tesszalonikiben az ott nyaraló magyarok ügyintézésének megkönnyítése érdekében, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez immár az ötödik helyszín, ahol a magyar és a szerb külképviselet egy helyen működik, tette hozzá Szijjártó Péter a Görögvárosban. Március 31-től kezdődően naponta üzemelteti a Brassó-Budapest repülőjáratát a Wizz Air, közölte a Brassó-Vidombák nemzetközi repülőtér. A légitársaság 2024 nyarán indított el a járatot, tavaly októbertől a korábbi heti 3 útról már heti 4-re növelték a gyakoriságát. A dél-erdélyi repülőtér közölte, hogy január 28-ától Rómába is indít járatot heti 3 felszállással, június 1-től pedig a Nürnbergbe tartó járat is többször heti 6 alkalommal közlekedik. Javul a Szavol-Szatmár-Bereg vármegyei volánszolgáltatás színvonala, a fejlesztésben alvállalkozók segíthetik majd a MÁV csoportot, olvasható a társaság vezérigazgatójának Facebook bejegyzésében. Hegyi Zsolt ismertetése szerint megjelent a közbeszerzési hirdetmény, 230 új jármű kapcsolódhat be hamarosan. Az utasok ugyanolyan jeggyel vagy bérlettel változatlan menetrendben közlekedhetnek, az alvállalkozóknak a volános munkavállalókat is legalább az addigiaknak megfelelő feltételekkel kell foglalkoztatniuk. Befejeződött a Tokaji Kutatóintézet szőlészeti és borászati kutató non-profit Kft. Komplex beruházási programja. A szervezet 305 millió forint támogatásban részesült a Tokaj-Zemplén térségfejlesztési programból. A 4 éven át tartó beruházás részeként egy olyan mini borászati látványüzemet készítettek, amelyben bemutatható, hogy hogyan fejlődtek a hagyományos tokai bor különlegességek készítéséhez használt eszközök és gépek a kezdetektől napjainkig. A fejlesztés részeként egyebek mellett szálláshelyeket is kialakítottak. A polgármester megszüntette a smogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon, közölte a Vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya. Tóth Szánta József azért döntött így, mert a városban működő automatikus mérőállomásokon a szállópor koncentrációja hétfőn már a küszöbérték alatt maradt. A városvezető megköszönte a miskolciak együttműködését és a légszennyezettség mérséklésében tett erőfeszítéseit. Az Egyesült Államokban 90 nőtt a halálos áldozatok száma az utóbbi évek legsúlyosabb téli viharában, közölték különböző helyi hatóságok. Hivatalos összesítések szerint a reggeli órákban több mint 800 ezer háztartásban továbbra sem volt áram, a légi közlekedésben reggelig már csak nem 3900 járatot töröltek, miután vasárnap 11600 gép nem tudott elindulni. Végül az időjárásról. A reggeli ködfoltok feloszlása után már kitisztul az ég, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken, honfoglalás a levegőben, madarak, nap és megint madarak. Estére mi marad belőlem? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok fal ragyog, s a kert alól a fákon át, mint gyertyasor az ablakok. Hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem és nem élek, a tető, amely betakart. Istenem, betakartál régen.
Bilinszky János Van Gogh imája című versét Törőcsik Mari előadásában hallották. Bilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte, az érettségi után jogot, majd művészettörténeti magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 1945 őszén térhetett vissza a szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 56 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 57. októberig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője volt, 1957. novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa. Második verses kötete a Harmad napon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg, 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkeg, 74-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi házasságot kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. 2026. január 26-a van hétfő. Mai műsorunk elején Hollósi Andrással, Miskolcváros alpolgármesterével, miniszteri biztossal beszélgetünk aktualitásokról, majd a Magyar Kultúra Napja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba látogatunk, ahol kiderül, hogy minősített könyvtári címet nyertek, és a gyermekkönyvtár programjairól is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Hollósi Andrással, Miskolcváros alpolgármesterével, miniszteri biztossal beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Üdvözlök, szervusz, és én is üdvözlöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját.
Aktualitásokról foglak kérdezni, de még mielőtt ebbe belemennénk, miniszteri biztosként milyen új feladataid lettek, mit csinál, mivel foglalkozik egy miniszteri biztos?
Egészen specifikus a terület, hiszen a Bükkvárosáért felelős vagyok, a Bükkvárosa programért felelős miniszteri biztos vagyok, ami egy hosszú távú elképzelést foglal magába. Több éven keresztül próbáljuk meg a turizmust, a közbiztonságot, az utak helyzetét és sok minden mást orvosolni, ami, legyünk őszinték, azért ebben a városban hagy némi kívánnivalót maga után. Itt mögöttem már a hallgatót nem látják, egy Bükkvárosa feliratos tábla van, ami acélból készül, de mégis zölden világít. Pont azt jelzi, hogy acélvárosi múltból hogyan tudunk átmenni egy másfajta irányvonalra, hiszen azért legyünk őszinték, a szocialista nagyipar összeomlása óta több tízezer embernek adott munkahelyet a diózsőri acélművek, a Lenin kohászati művek, a vasgyár, a dródgyár, és sorolhatnám, és éppenséggel azért nagyon kevés olyan miskolci van, akinek a rokonai, barátai között esetben lenne olyan, aki mondjuk a kohászat területén dolgozott. És éppen ezt, mivel 1990 után egy nagyon nehéz helyzetbe került, és a rendszerváltás utáni időszak kárvallottja, az egyik legnagyobb kárvallottja Miskolc volt többek között, és Bosodabó-Zemplén vármegye, ebben próbálunk meg úgy előrelépni, hogy egyrészt megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az egykori barnamezős iparterületeinket hogyan tudjuk hasznossá tenni, hogyan tudjuk belecsempészni, úgymond visszatenni a város szövetébe és vérkeringésébe. Erről szól például a DAM területének újabb megvásárlása, köszönhető Magyarország kormányának, hiszen egy 6 milliárdos tétellel most remélhetőleg több mint az 50%-át is már a város birtokolni tudja ennek a hatalmasnak komplexumnak, ami hosszú-hosszú évtizedeken keresztül egy rozsdás foltként szerepelt Miskolc szívében, hiszen utána már körbelőtte a város, és hát a rendszerváltás óta először Tóth Szántai József polgármester úrnak is köszönhetően, és persze Orbán Viktor miniszterelnök úrnak egy olyan előrelépés történik, ami példátlan. Nagy megtiszteltetés, hogy ebben a folyamatban én is, hogy miniszteri biztos részt vehetek, és Navracsics miniszter úrral is nagyon sokat egyeztettünk az elmúlt időszakban arról, hogyan lehetne visszaadni a miskolciaknak, és milyen funkciókkal kellene esetleg ellátni ezt a területet. Persze nem szeretnénk vagdalkozni, meg szeretnénk kérdezni majd a miskolciakat, hogy nekik mi a véleményük erről, meg szeretnénk kérdezni olyan embereket, akik dolgoztak egykor a kohászat területén, nem csak nosztalgiából, hanem egyébként is. Ez csak egy szelete a Bükkvárosa programnak, hiszen ott van mellette a turizmus. A turizmus egy zászlós hajója kell, és kellett is, hogy legyen az elmúlt időszakban, pontosan azért, mert már nem támaszkodhattunk a nehéziparra. Van egy gyönyörű adottságokkal rendelkező Bükkhegység, itt a lábainál fekszünk, és hát ugye a slágerben is benne vagy, a Miskolc a Bükklábától a Sajóig ér, ebben a teritorium, ebben a völgyben kell, hogy újra gondoljuk magunkat. És hát persze, itt van Lilafüred, itt van a Diózsőri vár, és itt van a barlangfürdő esete. Látjuk azt, hogy a barlangfürdő, hogy az utóbbival kezdjem, milyen nehéz helyzetben volt, amikor a tűzesetet követően leégett, és hogyan kell újra gondolnunk ezt a dolgot. Ami kicsit nehezebbé teszi az újjáépítés folyamatát, az, hogy ez egy természetes barlangrendszer. Itt sziklák vannak, oda kell erre figyelni, tehát ez nem egy beton szarkofág, amiben ütünk kettőt, aztán majd visszapótoljuk, hogyha nem. Itt nagyon komoly sziklarendszerek vannak, és azt figyelembe kell venni, és így kell dolgoznunk, de nagyon bízunk abban, hogy ebben az esztendőben a nyári időszak időszakban újra nyithatóvá válik a barlangfürdő, ami nagyon komoly előrelépés jelent majd a miskolci turizmusban. Ugyanez a helyzet a diózsőri vár esetében. Látjuk azt, hogy azért sokan sokféleképpen viszonyultak a várhoz, sokan pro és kontra véleményeket fogalmaztak meg, hogy ez most miért így kellett történnie, miért így néz ki a vár, nem ilyen volt annak idején. Én azt mondom, hogy 120 is egy a vége, ezt a várat be kell fejezni, és vissza kell adni a miskolciakat, vissza kell adni a diósgyőrieknek, és egy olyan egyedülálló komplexumot kell, hogy átadjunk, ami Közép-Európában is megállja majd a helyét. Néhány számokra szeretném fárasztani, úgymond a hallgatókat, hogy a barlangfürdőnek éves szinte 300 ezer volt a látogatottsága, a diósgyőri várnak pedig a felújítás megkezdése előtt 150 ezer volt évente. Ezt, hogyha összeadjuk, ez közel 500 000 vendéglátogatót jelent. Nem is beszélve arról, hogyha ezek a turisztikai attrakcióink befejeződnek, akkor ez jelentősen fog emelkedni, hiszen még minden miskolci is kíváncsi lesz legalább egyszer arra, hogy hogyan néz ki az új vár, vagy hogy néz képességgel a barlangfürdő felújított épület egysége, tehát exponenciálisan fog megemelkedni, remélhetőleg ettől az évtől, vagy az év második felétől majd a turista és a látogatottság szám, ami persze magáival vonza az, hogy több százezer belépőn túl, több százezer üdítő, több százezer hotdog, lángos és a többi minőségi éttermi szolgáltatásaink vannak, ami várja majd a nagyobb turista hullámot, és nem is beszélve a vendégészakák emelkedéséről, hiszen teljesen jogosan nagyon sok turisztikai szereplő, panzió és vendéglátóhely tulajdonos panaszkodott az elmúlt időszakban. Nagyon bízunk benne, hogy a 2026-os nyári szezonban érezhető elmozdulás lesz majd ezen a területen. És ez még minden, hiszen a Bükkvárosa programnak fontos szerepet tölt be a közbiztonság további erősítése és megerősítése. Én látjuk azt, és azt hiszem, hogy talán miskolciaknak nem kell elmondani azt, hogy a közbiztonság az mit jelent a városban, a peremkerületeken mit jelent, milyen az, amikor az Újgyőri főtéren vagy a belvárosban esetleg olyan önkívületi állapotban lévő egyénekkel találkozunk, akik nem tudják betartani a közösségi normákat és a közösségi együttélés szabályait, de többek között ezeknek a visszaszorítására is szövetkezünk a rendőrséggel és a miskolci önkormányzati rendészettel, hiszen bevezettünk egy egyedülálló járatkísérő szolgálatot, ami országos hírű lett, elképesztő eredményeket hoztak, hiszen több mint 7000 intézkedés történt egy év alatt. Ez azt jelenti, hogy napi átlagban több mint 20 esetben történik intézkedés, és nem csak arról van szó, hogy renitens utasokat szállítanak le, hanem felszólítják mondjuk éppenséggel a busz és villamos megállókban a dohányzókat, hogy hagyjanak fel ezzel a tevékenységgel. Ezzel megint csak Magyarországon egyedülálló az ő tevékenységük. Nem is beszélve arról, hogy több tucat esetben tudták a mentőszolgálatot riasztani, és külön köszönet az Országos Mentőszolgálatnak, hiszen a járatkísérő kollégák elvégeztek egy életmentő tanfolyamot is, úgyhogy így azon túlmenően, hogy a járatkísérő kollégák, a járatserifek úgymond védelmi rendszert is ellátnak, és őrzik egészen pontosan a busz és villamoson lévőket és a megállókban állókat és várakozókat. Emellett nagyon komoly lehetőség van arra, és már több alkalom is volt erre példa, hogy emberi életeket mentettek meg, vagy segítettek rászoruló vagy magatehetetlen állapotban fekvő embereken. Ez szerintem megint csak egy olyan dolog, ami egyedülálló lehet. És a közbiztonsági pontjaink számát is emelni szeretnénk a jövőben. Hamarosan meg fogjuk nyitni egy hónapon belül az Újgyőri főtéren található rendőrőrsöt, ami egyébként még külön jó hír, hogy még egy olyan ponttal is gazdagszik ez a rész, ami elsősorban a kormányhivatali teendőket jelzi, hiszen egy kormányablak is meg fogja nyitni majd hamarosan kapuit. Azért ez azt jelenti, hogy 60 ezer embernek ebben a város részben lesz majd jelentős könnyebbség többek között a személyigazolvány vagy bármilyen papírmunkának az intézése. Nem kell lebumlizni a belvárosba és esetleg többet várakozni, sokkal inkább még komfortosabb körülmények között és még gyorsabban tudják intézni ezeket a személyes ügyeket. Ez is egyébként a létbiztonságnak egy része, illetőlegesen segítség, valós segítséget jelent az itt élőknek, nem is beszélve a rendőrös kialakításáról, ami azért azt hiszem, hogy pontosan ezen a környéken nagyon erőteljesen kell, hogy jelentkezzék. A Bükkvárosa program egy összetett program, hosszú évekre határozza meg Miskolc előre mozdulását, hogy valóban azért dolgozzunk, hogy ékszerdobozt építsünk, hiszen önmagában is itt a Bükk lábánál, bár megint csak nem látják a hallgatók, de ha megnézzük a gyönyörű palotaszállót éppen egy drónos felvételről, hogy akár mondhatnám az avas, történelmi avasnak a tetejét, tényleg azt látjuk, hogy egy ékszerdobozban élünk, bár sokan esetleg a közélebben nem így látják ezt, és más megfogalmazások vannak, de ebbe külön nem szeretnék belemenni. Igen, azt mondom, hogy legyünk büszkék Miskolcra, legyünk büszkék a városrészeinkre, legyünk büszkék identitásunkra, a lokálpatriotizmusunkra, mert ez az, ami segíteni fog a nehéz helyzetekben, és a miskolciakkal közösen valósítottunk meg egy nagy álmot, fel fogjuk tudni építeni a következő években a ők városát.
Zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Hollósi Andrással, Miskolcváros alpolgármesterével, miniszteri biztossal beszélgetünk. Nagyon sok témát érintettél az előző részben, amiket fejtsünk ki egy kicsit, például a vár megnyitása. Mikorra várható ez? Van már konkrét időpont?
Vár. Erre ez a válaszom. Nagyon szeretném, hogy minél hamarabb ez megtörténjen, azért nem merek belemenni különböző ígérgetésekbe, mert aztán majd a szavamon fognak engem. Én azt mondom, hogy az év második felében reális lehet a várnak a megnyitása. Az utolsó simítások vannak a tornyok kapcsán, az látható. Nyilván van a negyedik torony, ami ugye megsüllyedt, és a nagyon komoly statikai nehézségeket kellett leküzdeni ezzel kapcsolatban, de van egy 3000 négyzetméteres belső terünk, és lesz egy 3000 négyzetméteres külső terünk, ami meg kell tölteni tartalommal, és talán nem árulok el kulisszatitkot, de mégis a Szent István Rádió hallgatója talán első között említhetem meg, és a személyes talán eredményenek is betudom, hogy lesz egy állandó pálos kiállítás többek között a Diózsőri várban, hiszen a Diózsőri városrész címerében található Szűzanya a Kis Jézussal és kettő pálma fa is található rajta ezen a régi címeren, ami még az 1900-as évek elején keletkezett, és többek között a pálmafa a pálos szimbólumokat jelzi, hiszen a pálosok címerében található nem csak hogy egy fekete holló, ugye kenyérrel a szájában, hanem éppensége többek között két pálmafa is, ami azt jelzi, tehát Remete Szent Pálnak jelzi a sivatagi viszontagságait, és ahol ő élt többek között, és hát ugye ugye az is jól bizonyítja, hogy a Diózsőr település részét, egyrészt a dió szó, a dió fák ültetését is pálosok végezték el, nem véletlenül hívják Baráthegynek a Diózsérvártól nem messze lévő domboldalat, ha szabad így fogalmazni, hiszen gyümölcs termesztéssel foglalkoztak, és azt is kevesen tudják, mert ez nem a reklám helye, hogy van egy olyan kocsma, egy olyan söröző Diózsőrben, ami Gerendás nevet viseli, ami Magyarország legrégebbi folyamatosan sör kimérő helyeként használatos épületegysége, mai napig is egyébként kocsma funkciója van. De csak egy olyan érdekesség, hogy a pálosok nagyon sokat tettek egyébként tényleg a városért és a városrészért, Diózsőrért, és méltó az, és a pálos rendel való hosszú egyeztetések folyamán egy állandó pálos kiállításra is sort kerítünk majd, és a diózsőriek jobban megismerhetik majd többek között a pálos szellemiséget, a pálos kultúrát, ami nem egy falak közé zárkózó, magának irogató és imádkozgató szerzetes rend, hanem a világ felé nyitott, és nagyon sok világias segítséget tudott adni a világnak ez a szerzetes rend, úgyhogy büszkék is lehetünk rá, hiszen a legmagyarabb szerzetes rend a pálos rend, aminek a diózsőri várban méltó helye is szerepe lesz majd.
A gyógyfürdő felújításával kapcsolatban mi volt a koncepció, tehát meghagyni az eredeti részeket, vagy pedig teljesen új tervekkel gondolkodtatok, és mikor nyit ki, nyarat említetted, ez még a szezon előtt lesz, vagy inkább közben valamikor, amikor elkészül?
Szép a magyar nyelv, ezért fogalmaztam így, hogy nyáron biztosan elkészül, nem tudok még ezzel kapcsolatban, hiszen folyamatosan zajlanak a munkálatok, egyébként a kivitelezővel folyamatos kapcsolatban vagyunk, vannak olyan barlang részek, amik még korábban nem voltak megnyitva, úgy gondolkodunk, előre gondolkodtunk már, hogy olyan tervezést szeretnénk majd bevarázsolni, vagy belevarázsolni, ami már lehetővé teszi a további bővítés lehetőségét. Első körben nyilván a legfontosabb az, hogy minél gyorsabban újra tudjunk nyitni. Az újranyitás követően pedig jöhet a második fázis, amikor azt vizsgáljuk meg, hogy milyen újabb barlangrészeket tudunk átadni a turistáknak, a miskolciaknak, mert megint csak egy különállóvá, egyedülállóvá teszi, egyébként Közép-Európában egyébként is egyedülálló a barlangfürdőnek a komplexuma, de mégis tovább gondolva a dolgot, ebben szeretném majd lépni. Nagyon bízom benne, hogy a nyárra ez teljesen reálissá válik, és minden Miskolci számára elérhető lesz majd.
A diósgyőri acélművek is szóba került a beszélgetésünk elején. Vannak már tervek, esetleg ötletek arra, hogy hogyan is hasznosítsátok?
Hát első körben ugye megint csak a magyar kormány támogatásával tulajdonképpen az utakat is megvásárolta a város, ami azért fontos tényező, mert a közlekedési egységben azért ez egy fontos tényező. Több méteres vastagságú talapzattal rendelkeznek ezek az utak, nyilván a kohászatnak köszönhetően, és hát az nem is beszélve arról, hogy akár azt is meg tudjuk csinálni, hogy kinyitjuk a közlekedés szempontjából, és mondjuk a kísérnővel párhuzamosan lévő utat, vagy útszakaszt megnyitva, akár tehermentesíteni is tudjuk majd a közlekedést ezen a szakaszon, de ez még a jövő zenéje, most a legfontosabb az, hogy a jogi útvesztőkön átmenjünk, hiszen ez 130 hektáros barlamezős területről van szó, 140 tulajdonossal, vagy több mint 140 tulajdonossal volt, olyan, aki 4 négyzetméterre volt, tehát valami egészen kaotikus és elképesztő állapotok voltak, ezt kell, hogy rendezzük, és most a magyar kormány további jelentősebb tőke injekciójával 6 milliárd forint értékben még további jelentős, több mint 30 hektáros területet is meg tudunk vásárolni, ami azt jelzi, hogy akár a felét, vagy a több mint a felét is birtokolhatja majd a város. Azt, hogy milyen funkciókkal töltjük be, ezzel kapcsolatban meg kell kérdeznünk a miskolciakat, meg kell kérdezni azokat az embereket, akik korábban ott dolgoztak, és a miniszterelnök úr is felajánlotta azt a lehetőséget, amelyikben Miskolcon a digitális polgári körök találkozóján, hogy döntsék el a miskolciak, hogy egy nagyot szeretnének, akár egy ipari területet, vagy több kisebbet, ami esetleg lehet jobban tudná, polárisabbá tudná tenni a munkaerőnek az áramlását, és egyáltalán a felépítését és a hátterét. Ezt kell, hogy megtudjuk a miskolciaktól a következő időszakban, ez is egy fontos szerepünk lesz majd.
Ha már szóba került az, hogy a közelmúltban itt volt a miniszterelnök, milyen egyéb akár ígéretek hangzottak el Miskolccal kapcsolatban, hogyan látod?
Én azt hiszem, hogy eleve az önmagában az, hogy miniszterelnök úr Miskolcra látogatott, azt fejezi ki, hogy az az irány, amit a városvezetésben 2024-ben elkezdtünk, az jó. Fontos az, hogy a városvezetés a kormánya közösen tudjon működni. Egyébként mindegyik városvezetésnek ez az érdeke, hogy a kormánya jó kapcsolatot ápoljon, hiszen csak akkor tudunk tovább lépni, hogyha egy erős kormány van, viszont az erős kormánynak is kell felhatalmazás, és ebben a zavaros háborúval és különböző válságokkal tarkított világunkban azt hiszem, hogy Magyarország a békeszigete, és Miskolc is a békeszigete, és én erre buzdítok mindenkit, hogy ez maradjon is így, hiszen a stabilitás a fejlődés alapja, a biztonság és a rend a fejlődés alapja, és a rend pedig nem lehet alkutárgya Miskolcon. Tehát mi így gondolkodunk, és hát hogyha ezek megvannak, akkor nyilván arról beszélgethetünk, hogy milyen egyéb beruházások jönnek. Azért meg kell említenem, hogy ugye párhuzamosan zajlik a Matthias Corvinus Kollégium belvárosi építkezési hulláma, csak nem 20 milliárd opcióval több száz diákot tudunk becsábítani a városba, olyan épületegység lesz átadva a század elején, ami a század elején is volt, és nagy divatosan itt rendezték a szalagavató ünnepségeket, gyönyörű zöld parkok lesznek kialakítva, a kávézók, párját ritkítani fogja ez a komplexum, a belvárosnak ez egy üde színfoltja lesz majd, és hát persze Közép-Európa leghosszabb főutcájáról beszélünk, a Miskolciról, ami nem csak a Kocsonyájáról híres, ugye hamarosan Kocsonya Fesztivál is lesz városunkban, hanem erről a egészen szép és gyönyörű hosszú főutcáról, több mint egy kilométeres hosszan, és azon is dolgozunk majd, hogy a Szent István teret egy olyan méltó térre alakítsuk át, ami ténylegesen lehet a város főtere is.
A közbiztonságot is többször említettük, rendészeti ellenőrzési sorozat van jelenleg is. Miről szól ez és mi a célja?
A rendészeti ellenőrzések sora az, hogy felkutassuk ebben a hidegben először is azokat az embereket, akik fedél nélkül élnek. Aztán megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy milyen körülmények között élnek, be vannak-e jelentve, rendelkeznek-e lakcímkártyával. Nagyon sok illegális pince foglaló van, akik elhagyatott pincékbe költöznek be ebben az időszakban. Nyilván a szociális helyzetet is meg kell érteni, de a rend és biztonságot is meg kell érteni, és a magántulajdon pedig szent, és ezt nekünk figyelembe kell vennünk, és a rendészeti akciók sora többek között ebben az időszakban ezt a célt is szolgálja. Nem is beszélve arról, hogy nagyon sok rászorul embernek tudunk tűzifát biztosítani, ilyenkor találkozunk azokkal az emberekkel az akciók során, akik azok, akik valóban rászorulnak tűzifára, úgyhogy ebben is többek között lépünk a rendészeti akcióba, amellett természetesen, hogy a rendet fenntartva és a különböző ártalmatlanított autók, ahogy foglalják éppen a parkolóhelyeket, hogyan tudjuk megszabadítani őket. A roncsautók vonatkozásában egyébként is egész jó adatokkal rendelkezünk az elmúlt évekből, ezt pedig visszük tovább természetesen, hogy minden miskolcinak kell, hogy érezze azt, vagy kell, hogy érezzék a miskolciak, hogy rend és biztonság van, ezt pedig fenn fogjuk tartani, és számítunk ebben természetesen minden jó érzésű miskolci támogatására.
Végezetül mit vársz az idei évtől?
Az idei évtől azt várom, hogy még lendületesebb, még dinamikusabb lesz Miskolc életében. A Bükkváros a miniszteri biztosaként mindent meg fog tenni annak érdekében, minél gyorsabban befejeződjenek a projektek. A barlangfürdő, a Diózsőri vár, elinduljanak az aszfaltozások, az utaknak az aszfaltozása, a járdáknak a rekonstrukció, ezen fogunk dolgozni, de ez akkor történhet meg, ha rend és biztonság és béke van ebben az országban, a stabilitás pedig a kormány adja, Miskolc pedig segít abban, hogy a kormány el is tudja végezni a rászánt feladatokat. Miskolc számíthat a kormányra, és a kormány is számíthat Miskolcra.
Nagyon sok miskolcit érdekel a libegőnek a kérdése, mikorra várható?
A libegő kérdése ez nagyon érdekes dolog, hiszen a terveink szerint a közösségi közlekedésbe szeretnénk majd bevonni. A következő években, remélhetőleg egy két éven belül ez reálissá válhat majd, hiszen a történelmi Avast és a belvárost az avasi kilátóval és persze az avasi buszpályaudvarral is egy zárt kabinos libegő tudná biztosítani a közlekedést, ami a tervek szerint 7-es perc alatt felérés jelentene. Azt jelenti, hogy jelen pillanatban több ezer ember ingázik az Avasról a belvárosba, de ugye a 35-ös járaton keresztül például, ez is nagy megterheltséget jelent. Itt viszont nem csak turisztikai attrakciót tudnánk varázsolni, hanem ténylegesen a közösségi közlekedés könnyítéseként, akár kerékpártárolókkal is tudnánk szebbé, könnyebbé és még zöldebbé tenni a közlekedés Miskolcon.
Egy dátum? Két év múlva, három év múlva reális lesz, az azt jelenti?
Reményeink szerint 2-3 éven belül ez valóban meg fog valósulni.
Nagyon szépen köszönöm a polgármester úr, szervusz.
Köszönöm szépen, és további kellemes rádiózást kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának.
Hollósi Andrással, Miskolc város alpolgármesterével beszélgettünk. Thank you. Varga Gábort, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatóját köszöntöm szeretettel, szervusz!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz!
Nagyon aktuális hírről tudunk beszámolni, egy minősítésről.
Igen, valóban nagyon örömteli, hogy 2017 után, immár másodjára, most a Magyar Kultúra Napján átvehettük a minősített könyvtár címet, amely egy hatalmas munka elismerése, és azt gondolom, hogy az a szemlélet, amely itt meghonosodott nálunk a könyvtárban, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen végrehajtsuk és benyújtsuk ezt a pályázatot, és ilyen sikerrel elnyerjük ezt a címet. Aki nincs benne a minőségirányítási dolgokban, annak lehet, hogy egy kicsit távoli és egy kicsit megfoghatatlan, és az az igazság, hogy ez néhány évtizede működik a magyar könyvtári rendszerben, nyilván ennek van egy jogszabályi kerete is, és a kulturális törvény is előírja például, hogy a nyilvános könyvtáraknak a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve kell működnie, és az ágazati irányításnak a javaslatára adományoznak pályázat útján minősített könyvtári címeket, illetve könyvtári minőségi díjat. Egy ilyen cím 5 évig viselhető, és ahogy említettem, egy óriási munka, hiszen 2022-ben a minőségirányítási folyamatokat, ennek a minőségirányítási tanács átszervezésével teljesen új alapokra helyeztük, amelynek a lényeg az volt, hogy a munkatársaknak egy nagyobb bevonása történjen meg, akár döntések előkészítésében, és nem csak a mindennapok hajtása jelenjen meg, de ez természetesen ennek a bevezetése, a minőség irányítás bevezetése, ez egy óriási erőfeszítés, és először tényleg csak azt látjuk, hogy mintha plusz papírmunka lenne, és plusz adminisztráció, amiből egyébként is lehet, hogy túl sok van a könyvtári környezetben, de hogy telnek a hónapok, és jönnek az eredmények, ez tényleg kifizetődő, és azt látjuk, hogy a pályázat kapcsán, amikor egy intézményi önértékelést kellett benyújtanunk, és meg kellett nézni, hogy az intézményünk milyen területeken, milyen eredményekkel és milyen adottságokkal bír, akkor nagyon jó volt ráeszmélni arra, hogy igen, mik a hiányosságaink, és tényleg bár belülről mit csináltuk, hiszen önértékelés, de mégis a külső szemlélő szempontjait figyelembe véve egy nagyon jó értékelési keretrendszerben kiosztunk egy pontszámot, és mindenféle alátámasztó dokumentumokkal együtt egy pályázat keretében ezt benyújtottuk. Egyébként maga a minősített könyvtár cím pályázat ez elérhető a honlapunkon, hogyha valaki kíváncsi ennek a tartalmára. És ez egy nagyon jó visszaigazolás, és a kollégák már nagyon várták egyébként az eredményhirdetést, hiszen a teljes körű minőségirányítás tényleg a filozófiája valahol ott kezdődik, hogy a teljes rendszert, a teljes kollektívát bevonja ezekbe a munkafolyamatokba, és ahogy említettem, 8 munkacsoportunkban közel 50 fő dolgozik, tehát hogy ez nem 3-4 embernek a pályázatírói kvalitását dicséri, ez a cím, hanem a hétköznapi napi munkavégzés, amelybe beépülnek a minőségmenedzsment szempontjai.
Ez a gyakorlatban jelent valami változást az olvasók szempontjából?
Mindenképpen, hiszen nem csak a kollégákat kérdezzük meg kérdőívekkel, hanem az olvasókat is. Ez rendszeresek a kérdőíves felmérések, akár igényfelmérés, akár elégedettségfelmérés, és hát ha ezek elkészülnek és csak bekerülnek az asztalfiókba, akkor nem sok értelme van, hanem tényleg az olvasó igényeknek próbálunk megfelelni, illetve elébenni, tehát proaktívnak is kell egyben lennünk. Nyilván infrastruktúrális vagy beruházási fejlesztési tervek azok mindig ugye költségvetés függőek és pályázat függőek, de mindig vannak olyan olvasói használói észrevételek, amelyek mondjuk nem kerülnek pénzbe, csak egy kis munkaátszervezésbe, talán egy jobb odafigyelésre, és azt gondolom, hogy ezekről való visszajelzés egy megerősítés az olvasók részére, hogy nekik is van beleszólásuk egy közintézmény működésébe, és ez a bevonás, ez ilyen szempontból nem csak a munkatársakat, hanem valamennyi használunkat, partnereinket is jelenti.
Mit vársz a 2026-os évtől például, hogy szóljanak bele az olvasók ugye a könyvtár életébe és döntéseibe?
Igen, van erre egy elmélet, ugye ez a közösségvezérelt intézményeknek egy kidolgozott elmélete, amely különböző fokozatokat állapít meg a a bevonás mértékéről, ebben szeretnénk még jobban előrébb mozdulni, akár odáig is, hogy az olvasók prioritásokat hozhatnak. Tehát az természetesen most is megvan, hiszen felmérjük, hogy igényeket figyelembe veszünk akár dokumentumbeszerzésnél, vagy egy folyóirat előfizetésnél, de hogy ezen túlmenően is akár a terek átalakítása, akár szolgáltatások bevezetését, azt is fel kell mérni. Van-e értelme bevezetni egy olyan szolgáltatást, amelyre aztán nem lesz kereslet? Tehát ilyen szempontból mindig megkérdezzük az olvasókat. Nyilván az se jó, hogyha minden hónapban ki kell tölteni egy kérdőívet, tehát azért erre figyelünk, hogy ez ne ilyen havi szinten történjen, de én úgy gondolom, hogy jó néven veszik a használóink, hogyha ilyen szempontból is hallatják a hangukat.
Hány tagja van a könyvtárnak jelenleg?
Most összesítjük a 2025. évi adatokat, és azt mondhatom, hogy egy enyhe növekedő vagy növekvő pályán áll a könyvtár nagyjából minden mutatóban, és a 15 ezeres regisztrált, illetve beiratkozott tagszámot közelítjük, de még az adatok nem véglegesek. Ebbe természetesen nem csak a központi könyvtár, hanem a tagkönyvtáraink is beleszámítódnak, és ez így egy kerek rendszer. Azt gondolom, hogy ez a könyvtári rendszer itt Miskolcon nagyjából lefedi a várost. Tehát egy elég jól működő szervezetről beszélünk. Nyilván jó lenne olyan városrészekbe is eljutni, ahonnan esetleg nem nagyon jönnek be olvasók, vagy nehézkesebb. Hát ez egy távlati cél, ahogy a megyében könyvtárbusz működik, milyen jó lenne, hogyha az olvasók ellátására itt Miskolcon is, talán egyszer elérjük ezt valamilyen pályázati forrásból, de természetesen figyelünk arra, hogy ne csak itt a központi könyvtárban, hanem a tagkönyvtárakban is ugyanolyan színvonalas szolgáltatást kapjanak az olvasóink. Bármely tagkönyvtárunkba bejönnek, az olvasóink nem csak egyébként a miskolci könyvtári rendszert, hanem az országos könyvtári rendszert is tudják használni, hiszen könyvtárközi kölcsönzéssel akár egy országos nyilvános szakkönyvtárból is lehet könyvet vagy bármilyen dokumentumot kérni, már amelyik kölcsönözhető. Úgyhogy a kulturális rendszernek az egyik alappillére a könyvtári ágazat, hiszen minden településen ott vannak a könyvtárak, és egy nagyon fontos küldetést végeznek.
A Magyar Kultúra Napja szóba került, így minden tagkönyvtáratok szervezett valamit erre az alkalomra, ugye?
Így van. A központi könyvtárunkban a mai nap Mész Olyanna látogat el hozzánk, és vele hallhatnak egy beszélgetést az érdeklődők. A Magyar Kultúra Napja alkalmából szinte minden tagkönyvtárunkban valamilyen kiállítás, olvasás népszerűsítő akció, író-olvasó találkozó, kötet bemutató zajlott, és azt gondolom, hogy ezzel is azt a célt kívánjuk szolgálni, ami miatt vagyunk is. Tehát, hogy olvassunk többet, használjuk a könyvtárakat, hiszen ezért vagyunk itt, nem csak Miskolcon a megyében, hanem országosan, bármely könyvtárra is gondolok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Az elmúlt percekben Varga Gáborral, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgettünk. Thank you. Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, meg persze téged is.
Egy változásra hívjuk fel így hallgatóink figyelmét, az elején a Babusgató Klub más időpontba kerül.
Igen, igen, ettől az évtől kezdve szombati napra tettük a Babusgató Klub foglalkozásainkat. Azért, mert szeretnénk a kisgyerekesek esetében is úgy a család felé nyitni, hogy igazi családi program legyen, mert ugye amikor hétköznap voltak ezek a legkisebbek számára rendezett különböző ilyen mondókás foglalkozások, azok hétköznap voltak, és akkor a papák, nagypapák, nagynénik, nagybácsik nem érnek rá, és ezért gondoltuk, hogy most ebből az évtől kezdve szombati napokon legyen, és ez így volt most legutóbb, január 17-én, ez egyébként Ciróka-Maróka foglalkozás, és mégpedig Barnóczky Beáta gyakorlott édesanyja is, már igaz, nagyobb gyermekei vannak, és zenepedagógus, meg ezt a Ciróka-Marókát azóta csinálja, amióta az első gyermeke megszületett, és Mátyás bizony 17 éves, úgyhogy ez egy 17 éves kipróbált foglalkozás, és azt kell, hogy mondjam, hogy én is ugye itt voltam a szombati napon, amikor ez a foglalkozás volt, hogy nagyon élvezetes volt a legkisebbek számára, nagyon jó hangiadottságai vannak, beállnak, citerálnak, is hozott, ez még különlegesebbé is tette ezt a foglalkozást, és nem véletlenül említettem, hogy nagyszülők, meg nagybácsi, nagynéni, mert bizony olyan szép számmal voltunk, és volt egy kislány, aki 9 hónapos, hogy ő elhozta, ha úgy tetszik, az egész családot, a nagyszülőket, nagynénit, nagybácsit, anyát, apát, mindenkit, és hát természetesen ezekkel a programokkal ugye az a célunk, hogy a könyvtárat népszerűsítsük, meg a könyvtári dokumentumokat. Éppen ennek a kislánynak, a szüleinek ajánlottam a kicsiknek szóló könyveinket, mert ugye az egészen kis korosztálynak is vannak mindenféle ilyen vastaglapos, leporellós könyvek, tényleg széles a téma is, meg a kínálat is belőle, a színeket meg lehet ismerni, vagy az egészen pár hónaposoknak a különböző ilyen Montessori kis ilyen leporellós kiadványok, szóval ajánlottam, hogy könyveket vigyenek, és mondta az anyuka, hogy ők most ott tartanak még, hogy megeszik a könyvet, és de észrevette például a diafilmet. Ugye a diafilmet is mindig kihangsúlyozzuk, meg nem is nagyon kell hangsúlyozni, mert reneszánszát él itt, tehát úgy mondjam, ez a szombati nap a hozzáfűzött reményeket beváltotta, mert mondom, nagyon sok olyan kis gyereknek, családoknak tudtuk eljuttatni ezt a programot, és azon keresztül a könyvtárat, de természetesen Barnóczky beállja a dicsőség, mert mondom, tényleg egy élvezetes, és egy ilyen komplex kis foglalkozás lett, és ez folytatódik, tehát minden hónapban egyszer van, és a következő alkalommal, azt is tudjuk már, az február 21-e szombat 10 óra, tehát ha aki kisgyerekkel, totyogóval rendelkezik, és szeretne egy ilyen csuda programon részt venni, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk.
Nagyon gyakran van nálatok program, például a mai napon is a Magyar Kultúra napja alkalmából is készültetek.
Igen, igen, igen. Hát írtó édes kis csapatot fogtunk ki, a Szemközti óvodából jött át egy csoport, a kedves óvónők irányításával természetesen, mert azt találtuk ki, hogy a Magyar Kultúra napját ebben az évben az óvodásokkal ünnepeljük meg, mert hogy hát az óvodás korosztály számára is át lehet vinni ennek a napját, napnak a lényegét. Egy kis ilyen ráhangoló beszélgetéssel kezdtük, még Kölcsei fotójával is megismerkedtünk, egy picit belehallgattunk a himnuszba, ugye a óvodások számára azért nem gyakran hallgatnak himnuszt, de egy kicsit arról is beszéltünk, Kölcsei életéből is természetesen csak az őszintjünkön felvillat tottunk egy-két fotót, megismerkedtünk, nem tudom én, a budapesti Kölcsei szoborral fotó keresztül, aztán nyilván a magyar kultúra egy fontos szeletére, a magyar népmesekincsre hívtuk fel a figyelmet, mert hát itt a mesebirodalomban nagyon sok mesekönyv vesz minket körül, illetve hát az olvasókat leginkább, és abból is mutattunk nekik néhányat. A klasszikus magyar népmese sorozatnak DVD változata is megvan itt a könyvtárban, úgyhogy abba is úgy egy picit úgy belenéztek, de nem is ez volt a fő attrakció, attrakció, hanem a fő attrakció a meseposztós foglalkozás volt, a Kismalac és a Farkasok című mese előadását élvezhették a gyerekek. Dr. Miskolci Barbara kolléganőm adta elő ezt a mesét, úgyhogy nagyon-nagyon élvezték.
Mondjunk közeljövőben várható programokat, hívjuk meg hallgatóinkat.
Igen, hát már itt van a kertek alatt, január 27-e kedd, és hogyha a hónap utolsó kedje, a hozzánk látogató gyerekek, felnőttek egészen biztosan tudják, hogy ez nem más, mint a kézműveskedt foglalkozás. Ide is természetesen a családokat várjuk, vagy akár kis barátnőkkel és barátokkal is eljöhetnek a gyerekek. Ez délután 5 órakor kezdődik ez a foglalkozás, ez a kézműveskedt délután, ami egy komplex dolog, hiszen mesével is készülünk, játékkal is, és alkotni is lehet. Tehát ugye a kézművesség dolog is nyilván fontos szerepet tölt be ebben a délutánban, úgyhogy a kreativitásukra is a gyerekeknek szüksége lesz, de hát emiatt nem félünk, mert bármi, amit kitalálunk, egy technikát, egy alkotást, hogy elkészítsenek, ők mindig ezt tovább szokták gondolni, úgyhogy egészen biztosan most is ilyen alkotások is készülnek, meg reméljük, hogy a játéknak, meg a mesének is fognak örülni, és természetesen hát a könyvtári környezet az körbeveszi majd őket, és emellett, hogy programon vesznek részt, a környezetükben lévő dokumentum közül tudnak választani, kölcsönözni, hazavinni, és elolvasni, megnézni, stb.
Közben megérkezett egy csoport hozzád, úgyhogy nem is tartalak fel tovább. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Katalin.
Én köszönöm nagyon az érdeklődést, és várjuk természetesen a hallgatók közül is, aki esetleg kedvet kapott bármilyen programra, vagy csak úgy a könyvtárba.
Az elmúlt percekben Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgettem. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Hollósi Andrást, Miskolcváros alpolgármesterét kérdeztem aktualitásokról, majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával, Varga Gáborral és Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.